Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Az útmutatónk erre a hétre kijelölt igéjét olvasom föl Mikeás próféta könyvéből, Mikeás próféta könyvének a 6. fejezetének a 8. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Mikeás próféta könyvének 6. fejezetének a 8. verse így szól. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen, ha jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Eddig olvasom az igét, foglaljunk helyet. Hát kedves testvérek, egy nagyon aktuális üzenet ez, amit erre a hétre az útmutatónk elénk állított Mikeás prófétán keresztül, mert egy olyan helyzet áll ma Magyarországon, amikor a holnapi naptól egy törvény fog hatályba lépni, amivel tulajdonképpen a hajléktalanokat, az utcán élőket semmibe veszik, és az összes dolgaikat elégethetik, és mindent elkövethetnek ellenük, és nem azért mondom ezt, mert politizálni szeretnék, hanem ez jutott eszembe akkor, amikor elolvastam ezt az igét. Ez jutott eszembe, amit Isten az ő népének mondott el, és amit nagyon világosan a szívére helyezett a prófétán keresztül, hogy Isten megjelentette néked azt, ember, hogy mit kíván tőled az Úr. És ennek az egyik nagyon fontos dolga az, hogy szeressed az irgalmasságot. És Isten népének, Isten gyermekének fontos ezt újra és újra látni. Az előbb, amikor énekeltük el az énekünket, felfigyeltem arra a gondolatra, amit az utolsó versben énekeltünk, hogy ó, ébreszt, tisztíts, egyesítsd a hívek szétszólt táborát, tisztán lásson, ne fátyolon át. Tedd egyé, kik most széllyel járnak, hogy épüljön fel templomod. Milyen jó lenne, hogyha nem csak abban állna ez az együtt felépített templom, hogy közös istentiszteleteket tartanánk, együtt imádkoznánk bizonyos dolgokért, hanem egyformán tudjunk látni abban, amit Isten igéje elénk állított. Hogy együtt tudnánk odaállni Isten elé, hogy könyörüljön ezen a világon, ahol azt látjuk, hogy egyre mélyebbre, egyre fájdalmasabban kezd ez a világ azokkal az emberekkel törődni, akiknek sokkal nagyobb odafordulásra vagy odafigyelésre lenne szükségük. Tehát a próféta nagyon világosan beszél. És amikor az előbb felolvastam az imádság előtt azt a részt, ami a János evangéliumának a 5. fejezetének a végéről olvashattunk, ugye az Úr Jézusnak a beszédét, amiben a farizeusoknak szól, így kezdődik az ő beszéde ezeknek a farizeusoknak, amikor azt mondja, hogy az ő igéje nincs maradandóan bennetek. Valami hiányzik az életeteikből, valami hiányzik a gondolkodásotokból. Valamit át kellene formálni, ami nem abból áll, és nem csak abból áll, mert bocsánat a kifejezésért, nem csak abból áll, hogy az Isten tiszteletünk abból áll, hogy elmegyünk bibliaórára, imaórára, Isten tiszteletre, mert ezek fontos dolgok. Az, hogy mi most itt vagyunk, az azért van, mert Isten tanítani, vigasztalni, bátorítani akar bennünket, de mindez arról szól, hogy amit itt hallunk, amit itt Isten a szívünkre helyez, azt, ugye, ahogy Máriáról olvassuk az igében, forgassuk a mi szívünkben, és aztán ezek a gondolatok, ezek a tanítások, és amit Isten elmond nekünk, és beleépül az egész lényünkbe, ezt a hétköznapokban cselekedjük meg. Vigyük el olyan emberek felé, akikhez bennünket Isten küld. Szokták mondani humorosan a lelkészekről, hogy hát a lelkészek nagy része is, bocsánat, azért, hogyha ez valami általánosítás lenne, ugye a kivételek mindig azok, akik nem így tesznek, hogy hát a lelkészek 6 napon keresztül láthatatlanok, a 7. napon pedig érthetetlenek. De szeretném ezt visszafordítani, ezt a gondolatot, és azt gondolni, hogy hát a gyülekezeti tagok pedig 1 napon át láthatóak, 6 napon át pedig érthetetlenek és láthatatlanok. Mert az, amit itt hallunk az igéből, amit itt Isten nekünk mond, az nem biztos, hogy megjelenik a hétköznapokban, megjelenik az életünkben. És amikor itt a János evangéliában azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő igéje nincsen meg maradandóan bennetek, ez egy nagyon komoly kritika és egy nagyon komoly figyelmeztetés. De nézzük csak meg, hogy minek az aprópóján mondja az Úr Jézus ezeket a szavakat. Mi után mondja el a farizeusoknak, a nép előjáróinak ezeket a dolgokat az Úr Jézus, amit az előbb felolvastam itt a János evangélium a 5. fejezetének a végéről, leginkább tulajdonképpen a 37. verstől a fejezet végéig tartó rész ez, ami fontos dolog. Mert előtte az történik, hogy Jézus fölmegy Jeruzsálembe, és azt mondja Isten igéje, hogy ahelyett, hogy a templomot látogatná meg, ami nagyon fontos, és amit ugye az tanítványok mutogattak is nekik, hogy milyen szép ez a templom, és látja is azt a tömeget Jézus, akik oda mennek, de ő azt mondja az Isten igéje, hogy az első útja nem a szent hely, amit mindannyian szentnek és fontosnak tartanak, amely az imádságnak a helye, hanem azt mondja az ige, hogy elmegy a Betesda tavához, azokhoz az emberekhez, akikről senki nem gondoskodik. Miért megy ő oda? Miért ez volt az első útja az Úr Jézusnak? Azért, mert ő nagyon világosan beszél arról, hogy ő azért jött erre a világra, azért jött ide, Isten azért küldte, hogy várja, hogy hívja a megfáradtakat, a megterheltetteket, a csonkákat, a bonkákat, az elesetteket, mert nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem azokra, akik betegek. Azokra, akiket kivetett a világ, azokra, akik nem kapnak azokból a jókból, ami a többieknek jut, és Jézusnak ezek az emberek is fontosak. Ezek az emberek is fontosak, akikről más már nem akar gondoskodni, akiket tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az úgynevezett egészséges társadalom olyan könnyedén kivet, aki mellett, ha elmegyünk, akkor félre fordulunk, vagy megpróbálunk nem tudomást venni róluk, igen, mert ezek az emberek lecsúszottak. És Jézus pedig oda megy. Eszembe jutott az a kis történet, ami nyilvánvalóan nem valószínű, hogy megtörtént, de amit talán mindannyian ismerünk, ugye, ami Rómában játszódott le, akkor, amikor Cézár felgyújtotta Rómát, és ugye ugye a keresztények is menekültek, és ugye arról szól ez a történet, mondom, ami nem valószínű, hogy megtörtént, de így áll előttünk ez a legenda, hogy Pétert is kérték, hagyja el ezt a várost, és hát először nem akarta elhagyni, és aztán indult ki a városból, és találkozott Jézussal, aki éppen ment be a városba, és ugye Péter megkérdezi Jézusról, hogy te hova mész? Ugye? Quo vadis domine, ahogy halljuk a történetben, és akkor mondja Jézus, hogy megyek az én testvéreimhez, mert te eljöttél, nem maradtál ott velük. És hogy valakinek bátorítani kell őket. És hát ugye a legenda arról szól, hogy Péter akkor elszégyelte magát, és visszament a városba, hogy ez megtörtént, vagy nem. Nem is ez a fontos. Hanem ennek a mondani valója, ennek az üzenete, hogy igen, könnyebb ott hagyni azokat, akik szenvednek, mint melléjük állni. Könnyebb beállni azok közé, akik bántják őket, mint odaállni melléjük, és Jézus pedig odaállt melléjük. És hogy miért tette ezt? Azért, mert ezeknek az embereknek szükségük volt Jézusra. És azért tette ezt, és azért indult el a tanítványokkal, mert a tanítványoknak is szükségük volt erre. Olyan sokszor tanította őket, amikor az 5000-eket megvendégelte, és mondta a tanítványoknak, akik kétségbe estek, hogy hát mit csináljunk velük, éhesek, engedjük el őket, és Jézus azt mondta nekik, hogy hát hagyjatok ti nekik enni. Erre nem gondoltak. Ez nem is fordult meg a fejükben, hogy ők is tehetnének értük valamit, egyszerűbb elengedni. Egyszerűbb elengedni azt a problémát, ami előttünk van. De Jézus azért ment oda a Betesda tavához, mert rá ott volt szükség. És miért ment oda? A történetből nagyon világosan kisejlik ez a gondolat, és ezekből a szavakból, amiket én az előbb felolvastam, nagyon világosan látszik, hogy miért is ment oda. Mert ott voltak azok az emberek, akik még nem keményítették meg a szívüket, vagy talán akiknek még volt arra vágyuk, hogy Isten jelenlétét megtapasztalják. Nem olyan emberek voltak, akik magukat jónak tartották, akik tökéletesnek látták magukat. Nem azok a farizeusok voltak ott, akik Jézus történetében azt olvassuk, hogy azért imádkoztak, vagy azért imádkozott, hogy megköszönjék azt, hogy nem vagyok olyan, hanem olyan emberek voltak, mint az a vámszedő, aki úgy állt az Úr előtt, hogy Uram, nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Mert ezek az emberek mind Isten irgalmára és Isten bocsánatára számíthattak már. Gondoljunk csak bele, hogy akik ott voltak, azoknak az embereknek már nem volt emberileg nézve semmi olyan lehetőségük, amire azt mondhatták volna, hogy még valami történhet az életükben. Én nagyon sokszor járok olyan emberek között, akik nem hajléktalanok, nem mondhatjuk őket kimondottan lecsúszott emberekről, de látom bennük azt, hogy nincsen reménységük. Nincsen reménységük. És olyan sok ember van ilyen. Nem látnak már kiutat az életükben, hogy ez valamikor meg fog változni. Egyetlen egy dolog az, ami reménységet adhat nekik. Az, hogy Isten valahogy megkönyörül rajtuk. Nincs más. Akik ott a Betesda tavánál voltak, azt olvassuk az igében, hogy várták azt, hogy megmozduljon a tó. Mert időnként angyal szállt arra a tóra. Hát testvérek, nem tudom, hogy hányszor szállt le angyal. És én abban azt sem tudom, hogy azok közül, akik ott voltak, látta-e valaki azt, hogy egyszer is valaki meggyógyult. Nem tudom. Mert úgy tűnik a szövegből, hogy hát van egy ilyen legenda, hogy időnként angyal száll a tóra. És hogyha valaki bemegy először, az meggyógyul. Az is lehet, hogy átélték ezek az emberek, de látom a szövegben azt, hogy lehet, hogy még ezt sem látta senki. És mégis azért ültek ott, mert reménykedtek. Amikor az embernek már csak ez az utolsó reménye, hogy Isten valahogy megkönyörül rajtunk. Hogy Isten talán ad valami csodát, ami megváltoztatja az életünket. Emberek, akik már nem számíthatnak másra, csak az Isten irgalmára. Nem véletlenül mondja ki az a 38 éve beteg ember ott Jézus kérdésére, hogy nincs emberem. Nincs emberem. Nincs, aki segítene. Senki nem áll mellé. Nézzük meg, hogy kik vannak ott mellettük. Csak egymáshoz számíthatnak. Csonkák, bonkák, akik, hát, hogyan tudják egymást besegíteni? Ugye szokták mondani, hogy vakvezet világtalant. Hogyan lehetséges ez? És nincs emberünk. Nincs, aki segítene. És ez a 38 éve beteg ember, akit meggyógyított az Úr, az is kérdés, hogy miért őt gyógyította meg. Mi volt ezzel a célja az Úr Jézusnak? Miért van az, hogy csak ehhez az egy emberhez ment oda, mert nem olvasunk arról az igében, hogy másokat meggyógyított? Hát, miért nem gyógyított meg mindenkit? Hát ott lett volna lehetőség arra, hogy meggyógyuljanak. Miért ez az egy ember volt az, aki aztán fölállt, és ment és dicsérte az Istent, mikor más is ott volt. Másnak sem volt embere, másnak sem volt segítsége. Nem tudom, hogy miért őt szólította meg az Úr, de van sejtésem. Talán azért, hogy bár kimondta, hogy nincs emberem, és sokszor mi úgy szoktuk ezt gondolatban, magunkban helyre tenni, hogy hát igen, belefáradt már sok mindenbe. Nincs emberem, nincsen segítségem, és ebben is van valami. Igen, az ember egy idő után megtörik, amikor azt látja, hogy akárhova megy, nem talál segítséget. Amikor azt tapasztalja, hogy mindenki elfordul tőlem. Hát persze, hogy az ember egy kicsit bele keseredik abba, hogy miért kell neki ilyen életet élni. Már nem bízik az emberekben, de még mindig ott van benne az a hitnek az a csírája, ami még segíti őt arra, hogy hát ha Isten megsegít. Hát ha ő segítségemre van. És még mindig nem megy el onnan a tó mellől, mert még mindig várja azt, hogy az angyal leszáll. Miért várott ez a férfi? Mikor kimondja azt, hogy úgysem tudok belemenni, úgysem tudom megtenni még ezt a néhány lépés sem, hogy igaz-e, hogy leszokott-e jönni az angyal, azt sem tudom, de ha le is jön, nem én leszek az első, és mégis ott vár. Mert már nincs más reménysége. És az Úr ehhez az emberhez lép oda, és ezt az embert hívja el, és gyógyítja meg. De mi a célja ezzel a gyógyítással? Ha végignézzük a fejezetet, és elolvassuk tulajdonképpen azt is, amit utána itt elmond az Úr Jézus, akkor láthatjuk azt, hogy Jézusnak nem csak az volt a célja ezzel a gyógyítással, és bocsánat a kifejezésért, vagy talán bocsánat azért, mert talán azt mondom, hogy nem is ez volt a lényege ennek a jelenlétnek, hogy meggyógyuljon valaki, bár ugye, ha most hallaná ezt az a 38 éve beteg ember, akkor lehet, hogy még meg is sértődne, hogy dehogy nem, hát minden azért volt, hogy őt meggyógyítsa. De nem ez volt a célja az Úrnak elsősorban. Ha megnéztük ma a útmutatónak az igéjét, akkor láthatjuk azt, hogy mik is voltak a mai igék. Azok voltak az igék, hogy Isten azt akarja, hogy a nép minden embere prófétáljon. Tehát, hogy Isten lelke mindenkit megváltoztasson. Nem csak a csonkabonkáknak, nem csak az erőtleneknek szól ma az Úr üzenete, hanem mindenkinek. Mert Jézus miután megtörtént ez a csoda, miután ez az ember fölkelt és vitte az ő nyoszolyáját, akkor jön az érdekes része a történetnek. Az a része, ami nem csak egyetlen egy embernek szól, hanem amely minden ember számára üzenet. Az, hogy Jézus azt mondta, hogy vedd fel a nyoszolyádat és járj, ez csak egy felszólítás arra, amit az Úr ezután akar elvégezni az embereknek a szívében. Mert nagyon jól tudta azt, hogy mit fog kiváltani az, amit ő cselekszik. Mit fog kiváltani? Hát, rögtön jöttek a farizeusok, rögtön jöttek az írástudók, és elkezdték mondani, hogy de szombatnapon meggyógyítasz valamit. És az ember nem érti. Hát most miért nem tudunk örülni a másik embernek az örömén? Miért nem vagyunk képesek idáig eljutni, de nyilvánvaló az, ami az ő szívükben van, amit Jézus ki is mond. Az ő igéje nincsen meg bennetek maradandóan. Testvérek, gondolkozzunk el magunk szívében. Gondolkozzunk el magunkban, hogy tudunk-e örülni a másik örömének. Tudunk-e örülni a másik örömének. Mert nem vagyok benne biztos, hogy mindig tudunk. Mert ha valakinek valami sikerül, akkor lehet, hogy az jön elő bennünk, hogy nekünk miért nem. Neki miért jobb, és neki miért vannak az életében sikere, és nekem miért nincs. Nem tudunk örülni a másik örömének. És Jézus szembe áll ezekkel az emberekkel. Nyilvánvalóan látjuk azt, hogy szeretnék őt elkapni, már megint itt van a lehetőség arra, hogy valamit felhozzanak vádként ellene, és Jézus nem bújik el, nem tűnik el a tömegben, hogy ne lássák, hanem odafordul feléjük, és beszél hozzájuk. És nem azt akarja, hogy elítélje őket, nem arról beszél az Isten igéje, hogy elkezdi őket vádolni, a hitetlenségüket, a szeretetlenségüket, mert nem ez a célja. Hanem az a célja, hogy ezek az emberek megtérjenek. Ezek az emberek végre rájöjjenek arra, hogy az az út, amin járnak, az nem jó. Az nem az isteni út. Mert én megmondtam néked, ember, hogy Istennek mi a terve, és te nem azt cselekszed. Isten megmutatta nekünk a tervét, és nem azt cselekedjük. Nem azt tesszük, amit nekünk Isten mondott. Pedig Isten ezt akarja. Ezért adta az ő szent lelkét. Erre hívott el bennünket, hogy mindannyian az ő akaratát cselekedjük. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. És odafordul ez a őt vádló farizeusi tömeghez, ha így mondhatjuk, és elmondja nekik, hogy milyenek is vagytok ti. Nézzük csak! Ugye ezt már többször említettem. Azt mondja, hogy az ő igéje nincsen meg bennetek maradandóan. A másik dolog nagyon világosan elmondja nekik, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azáltal lesz nektek örök életetek. És nagyon világosan mondja meg azt az igazságot, amit senki nem szeretne hallani, az Istennek a szeretete nincsen meg ti bennetek. És azt a dicsőséget, ami Istenben van, és Istentől van, ti nem keresitek. Tehát nagyon világosan beszél, és amiről talán úgy tűnik első hallásra, hogy Jézus ezzel próbálja azokat az embereket elmarasztalni, de értsük meg, hogy amikor Jézus elmondja nekünk a mi hibáinkat, és amikor rámutat a mi erőtlenségeinkre, nem azért teszi, mert bántani akar, nem azért teszi, mert szeretne bennünket most is megróni. Vagy amikor hallgatjuk az ige hirdetést is, és ugye lehet, hogy utána elmondjuk azt, hogy hát szegény édesapámról emlékszem azt, hogy amikor először elmentünk együtt templomba, hogy ő évtizedekig nem járt templomba, és amikor nagyapám meghalt, a család elment együtt a templomba. Mert hát ugye akkor már illő volt, és lehetett menni. És emlékszem arra, hogy az ige hirdető elmondta az ő ige hirdetését is, és láttam azt a felháborodást, ami a családomnak a körében volt. Kijöttek a templomba, és azt mondták, hogy soha nem jövünk ide. Mert megint csak rólunk beszélt. Mert a pap kiprédikált bennünket. És én mondtam, hogy én nem hallottam ezt. Hát meg lehet hallani az Isten szavát, aztán örömömre azért csak elment édesapám a templomba, és évekig járt, amíg tudott, ma már sajnos nem járhat, meg nem tud járni, de hogy igen, mert azt gondoljuk, hogy amikor Isten valamit rá helyez a szívünkre, vagy amire azt gondoljuk, hogy na, jól megmondja nekünk, azt nem azért mondja, hogy megsértsen, hogy felháborodjunk és dírrel, durral hazamenjünk, hanem azért, mert szeretne bennünket felrázni abból az állapotunkban, amiben vagyunk. Ezzel hív bennünket, mert máshogy nem tud bennünket felrázni. Nem vagyunk abban az állapotunkban, hogy meghalljuk az ő szavát. Hát ezt mondja a farizeusoknak, hogy hiába beszélek nektek, hiába teszek dolgokat, egyszerűen nem vagytok képesek arra, hogy meghalljátok a szavamat. Azt hiszitek, hogy ismeritek az igét, tudakozzátok az írásokat, de nincsen meg maradandóan ti bennetek. Erről beszéltem az elején. Egy napig láthatóak vagyunk a templomba, egy nap halljuk az Isten igéjét, és mi van ezzel a hétköznapokban? És kritika nekem is, mert én is ugyanúgy hívő ember vagyok, soha nem szabad úgy gondolni, hogy egy lelkész, egy próféta, egy Istennek egy gyermeke úgy beszél a templom szószékéről, hogy hát persze ő az, aki elmondja a tutit, vagy ossza az ész. Nem erről van szó, hanem Isten szól. Én többször elmondom azt, hogy itt nem arról van szó, hogy én valakinek elmondom az igazságot, hanem én többször átélem, hogy én magamnak prédikálok. Mert nekem is szükségem van erre. Mindannyiunknak szükség van arra, hogy Isten bennünket felrázzon. És lehet, hogy nem megy másképpen, csak úgy, hogyha Isten valahogy mi kemény módon odaszól. Kemény módon megszólít. Valami fájdalmat ad, vagy valami, ami felháborít bennünket. De erre nekünk van szükségünk. Mert nem halljuk az ő szavát. Emlékezzünk csak arra, amikor Jézus Jeruzsálemnek elmondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, hányszor akartalak egybegyűjteni, és hányszor akartalak, mint a tyúkanyó az én szárnyaim alá venni, de te nem akartad, te nem igényelted ezt, mert nem igényled az Istennel való közösséget. Ez hívás volt. Akkor, amikor az Úr meggyógyította ezt a 38 éve beteg embert, ő túllátott azon, hogy valaki meggyógyul. Nem ez a legnagyobb dolog, hogy valaki föl tud állni, hanem az a legnagyobb dolog, amikor valaki odafordul Istenhez, megtér, és egy új életet kezd élni. Mert ezzel minden megváltozik. Megváltozik az egész életünk. És Jézus éppen ezt akarja elmondani ezeknek az embereknek. Hogy lássuk meg az Isten szeretetét. És hogy forduljunk oda ő hozzá. Ezért vádol időnként. Időnként ezért mondd el olyan dolgokat, amely nem tetszik. És lehet, hogy nem bánik velünk kesztyűs kézzel. De nem csak úgy áll előttünk, mint mondhatjuk ítélő bíró, hanem mint hazaváró atya. Mert ő ezt is, ebben is előttünk áll ebben a részben. Az előbb azt mondtam ugye a Jézus szavaiból, hogy hányszor akartalak összegyűjteni. Hányszor akartalak, és ebben benne van minden. Hányszor szóltam neked, hányszor hívtalak, hányszor akartalak magamhoz vonni, és te mindig kibújtál. Meddig fogod még ezt tenni? Hányszor hívott téged, engem, Isten is, és kifordultunk az ő hívása alól. Nem engedtük, hogy átöleljen bennünket, mert valahogy mindig elfeledkeztünk róla. Pedig Jézus hívott. És hívta itt a farizeusokat. Hívta azokat az embereket, akik ott voltak a Betesda tavánál. Hogy csak egy ember gyógyított meg, és föltehetnénk a kérdést, miért nem engem? Hát Istennek sokkal nagyobb terve van velünk. Éppen az imaórán említettem a 10 bélpoklos történetét. A 10 bélpoklosból 10 meggyógyult. De maradandó változás hány embernek az életében történt meg? Tudjuk? Van valaki, aki tudja? Egy ember életében történt meg. És a többiek? Hol van a 9? Mert Isten sokkal nagyobb csodát akar tenni az életünkben, mint az, hogy rendbe jöjjenek a mi ízületeink, hogy meggyógyuljanak a mi csontjaink, vagy fiatalabbak legyünk 20 évvel, persze ez nem történik meg, de többet akar. A vele való közösséget akarja még mélyebbé tenni, vagy ezt a közösséget akarja helyrehozni, hogy átölelhessen. És hogyan szólít meg? Úgy, hogy valami történik. Mert lehet, hogy már más nem képes bennünket megállítani. A szavát nem halljuk meg. És Jézus ezért ment a templomba, hogy valami olyasmit tegyen, ami aztán mindenki, amire mindenki felfigyel, és elkezdjenek gondolkodni az emberek, azért, hogy megszólíthasson. Reggel az imaórán az imádság volt előttünk, és ott említettem a testvéreknek, hogy ugye itt tanít bennünket az Úr imádkozni, ezzel kezdi a Máté evangéliumában, hogy ti, amikor imádkoztok, akkor azt mondjátok először, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Mi nem ezt szoktuk kérni, nem az jár előttünk, hogy először szenteltessen meg, hanem rögtön az van előttünk, hogy mi az, amit kérhetünk, de Isten mást akar. Ő azt akarja, hogy átformálódjon a gondolkodásunk, az Istenhez való viszonyunk. És ez nem attól fog megváltozni, hogy ő mit ad, vagy mit nem ad, hanem az, hogy tudunk-e hálát adni. Hogy megértettük-e azt, hogy mit kíván tőlünk az Úr, és ezt újra és újra elmondja, ahogy elmondja az ő népének, megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, mit kíván az Úr tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Formálódjon már át a gondolkodásunk, hogy végre az Úrnak ne azt kelljen mondani, hogy az ő igéje nincsen meg maradandóan te benned. Hallgatod az írásokat, olvasod az írásokat, és azt hiszed, hogy abban van a te örök életed. Pedig nem az. Az örök élet az Jézus Krisztusban van. És ő példát adott nekünk. Cselekedjük azt. És ebben a dologban kell nekünk példák lenni. Igen, oda menni azokhoz, akik csonkák, bunkák, akiknek terheik vannak. És azt gondolnánk, hogy na hát akkor most induljunk el, keressük meg ezeket. Testvérek, a csonkabunkák nem csak ott voltak a Betesda tó partján, hanem a csonkabunkák ott voltak, akik oda mentek Jézushoz, és elkezdtek vádolni. Azok is nyomorultak. Csak nem testben, nem anyagiakban, hanem lelkiekben. Kik a csonkabunkák? Testvérem, az, aki ott ül melletted. Az a csonkabonka. Mindannyian szükségünk van az Isten kegyelmére. Szükségünk van, hogy odaforduljunk az Atyához. És hogy mikor fogunk erre rájönni? Nem tudom. Hogy Istennek mit kell megengedni az életünkben? Vagy mi az, amit tesz azért, hogy végre egyszer csak felocsúdjunk? Nem tudom. De annyi biztos, amit az ige mond, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, fogadjátok el az ő kegyelmét. Valami mindig történik körülöttünk. Bár megértenénk ebből azt, hogy Isten bennünket hív. Velünk akarja rendezni a kapcsolatot, a mi életünket akarja rendbe rakni. Azt akarja, hogy átöleljen, megcsókolhasson, hogy az övék legyünk. Ez az üzenet ennek a történetnek. Mindannyian csonkabunkák vagyunk. Ne bántsuk a másikat, hanem menjünk együtt az Úrhoz. Hozzuk egymást az Úrhoz, mert csak nála találjuk meg az üdvösséget és a békességet. Hát adja az Úr, hogy megértsük ezt. És ne legyen igaz az, amit mond az Úr ebben a történetben, hogy az igéje nincsen meg maradandóan ti bennetek, legyen meg maradandóan, és engedjük, hogy Isten szóljon, munkálkodjon mindannyiunk életében, hogy áldás legyen életünk, hogy áldást nyerjünk, és áldást tudjunk osztani. Amen.